Nagy Totál. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor szól tovább a Nagy Totál is, Csoma Sándor, illetve Sümegi Klaudia még továbbra is itt vannak velem a stúdióban, és beszélgetünk tovább a Magasságok és Mélységek című életrajzi filmről, Erő Zsolt és családjának a történetéről. Ott hagytuk abba a hírek előtt az előző blokkunknak a végén, hogy mennyire volt nehéz a gyerekszínészekkel együtt dolgozni, és Klaudia úgy említette, hogy még az is felmerült, hogy ő esetleg kiírnák a csecsemő karakterét a történetből, hiszen mégiscsak egy másfél éves karonülővel forgatni, hát nem a legegyszerűbb a színészeknek is, hát nem a legkönnyebb. Sokszor egy forgatás, egy kisbabának pedig nyilván teljesen más, és elvágtam a fonalat az előző gondolatmenetnek a végén a hírek miatt, de hát akkor most Sándor felét fordulnék kicsit, akkor ő mesél arról, hogy hogyan is volt itt ez, hogy majdnem kikerült a karakter a forgatókönyvből.
Igen, hát beláttuk, hogy nagyon nehéz forgatni egy másfél évessel, akivel tudjuk, hogy ráadásul az egész gyártási tervet hozzá kell igazítani. Tehát amikor ő megjelenik a forgatáson, rögtön be kell ültessük a szedbe, és el kell, hogy kezdődjön vele a jelenet. Ezért egy csomószor a film utolsó, vagyis a jelenet utolsó snittjével kellett kezdjük a jelenetet, és visszafele haladnunk, ami azért megnehezíti a munkát, mert előre kell lássuk, hogy pontosan hogyan ér véget. Szóval ez mindenképpen nehezített a forgatáson, de hál' Istennek aztán Klaudia meggyőzött ezzel kapcsolatban, hogy mennyi érzelmi feszültséget tud adni, hogyha az ember egy helyet, ráadásul két gyerekkel marad otthon egy ilyen veszteség után. Enikővel a hat évest játszó 7 évesünkkel, tehát Nagy Enikővel olyan szempontból viszont sokkal egyszerűbb volt dolgozni, hogy vele már ténylegesen beszélgetni tudtam, hosszabb időt el tudott tölteni a forgatáson, anélkül, hogy elfáradt volna, ugyanis nagyon sokat hozzátesz ilyenkor, hogy például versenyszerűen sportol, így a fegyelem az adva van nála, és hát az persze természetesen egy kicsit indirekt módon kell ilyenkor instruálni a gyerekeket, tehát megkerestük, hogy milyen kapcsolódási pontjai vannak azokhoz az érzésekhez, mint például elveszíteni valamit, amit nagyon szeretett. Lehet akár ez egy plüssállat is, mert egy ilyen korú gyerek hasonlóan tragikusan él meg egy plüssállat elvesztését, de a szomorúság, a magány érzése, ezeken mentünk végig, és kutattuk fel, hogy ő mikor és mi miatt érzett hasonlót. És aztán ezt alakítottuk át, ezt feleltettük meg a filmben bizonyos történéseknek.
Nyilván spoilerezni nem akarunk, de kicsit beszélgessünk arról is, és Klaudia, hozzád fordulok, hogy milyen volt ennek a filmnek a producerének lenni, kicsit mesélj nekünk a te munkádról a történetben.
Amikor elkezdtük ezt a filmet előkészíteni, akkor jeleztem a Sándornak, hogy én nagyon hiszek a szavak erejében, és hogy ez a cím, hogy Magasságok és Mélységek, ez lehet, hogy sok kihívást is tartogat majd nekünk a készítés során. Hát ez nagyjából így is lett. Azt gondolom, hogy már csak a téma különlegessége miatt is nagyon, nagyon nehéz érzelmileg egy ilyen történetet éveken keresztül készíteni rendezőként, operatőrként, producerként, stáb bármelyik tagjaként. Ugyanis, hogyha valódi a kötődés és valódi az érzelmi azonosulás, akkor ez egy érzelmileg megterhelő folyamat. Ugyanakkor fantasztikus érzés volt az, hogy pont a történet egyediségéből fakadóan mennyi segítőnk lett, mennyi olyan együttműködő partnerünk, szponzorunk, koproducerünk, külföldi szponzorunk, tehát például az osztrák sífelvonót üzemeltető cég, akik egyszerűen értették azt, hogy mi a speciális helyzetben vagyunk, egy kis költségvetéssel futunk neki ennek az egyébként nagyra törő filmnek, és ezt viszont nagyon jó volt megélni. Tehát, hogy én azt tapasztaltam, hogy ez a történet megkapott minden olyat, amit megkaphatott extraként, kísérve volt az útja, és most így, hát a mozi premierhez közeledve azt mondom, hogy újra csinálnám, tehát, hogy újra nekivágnék minden ilyen információ és esemény ismeretében. És közben azt is érzem, hogy az egész produkciós csapatunkat, az én első embereimet, Takács Rebekát, Nagy Zsófit, mindenkit egy olyan szintre emelt ez a produkció, amivel egyébként egy akár egy jóval magasabb költségvetésnek, akár egy nemzetközi legérintettebb produkciónak is most már magabiztosan neki tudunk vágni.
Külföldön forgattatok, hegyet másztatok, sífelvonó, stb. Minden mellett ez egy kis költségvetésű film, amit az előbb említettél. Lehet azt mondani nagyjából, hogy mekkora is volt ez a költségvetés, hiszen, hogyha most így belegondolok abba, hogy országhatáron is kell mozogni az embereket, a manpower-t, az eszközöket szállítani, nekem ez mind olyan nehézségnek is plusznak tűnik, ami nem feltétlenül egy kis költségvetésű film mögött jelenhetne meg. A finanszírozási oldalról hallhatunk egy picit.
Általában, amikor ilyen kérdést intéznek hozzánk, én nem szoktam konkrét összegekről beszélni, mert ami a filmgyártásban kis összeg, abból azért Magyarországon egy nagyon patent családi házat lehet vásárolni bárhol.
Hát igen, ugye a hallgatók azt biztos tudják, hogy nagyjából azt szokták mondani, hogy egy magyar film elkészülése, még egy mozifilm, az olyan 100 millió forint köré szokták tenni, a Nemzeti Filmintézetnek az inkubátor programja, ez ennyit nyújt a kezdő alkotóknak, például a Külön falkára gondolhatunk, ami ennyi pénzből forgott nemrég. Szóval nagyjából ez az a minimum küszöb, ahonnan papíron már valamit össze kellene hozni, de hát ezt nyilvánvalóan tudjuk, hogy sosem így működik. Egyszer megkérdeztem egy rendezőt, már nem is emlékszem, hogy melyik film volt akkor terítéken, de hát az volt a kérdés, hogy mennyi pénzre lett volna szükség ahhoz, hogy mindent megvalósíthass. Azt mondta, hogy annyi pénz nincs, amiből egy rendező igazából ne tudna elkölteni a filmjére, de tehát akkor értem, hogy a minimum körül mozgott itt az összeg.
Abban az időszakban, amikor mi elnyertük ezt a támogatást a Nemzeti Filmintézet inkubátor programjában, akkor 67 millió forintot kaptunk gyártásra, és ezt követően a pandémiának és egyéb nehezítő tényezőknek köszönhetően, vagy következtében kaptunk kiegészítő támogatást a film elkészítésére, de nagyjából az az összeg, amiről te beszéltél, a fölött egy 20-30%-kal volt a mi költségvetésünk, hála a szponzoroknak, támogatóknak, koproducereknek, tehát egy picit tudtunk emelni ezen a költségvetésen, és így lehetőségünk volt arra, hogy a Sándor 30 napot tudjon forgatni. A mi inkubátorfilmekhez hasonlítva, vagy ahhoz képest egyébként egy ilyen 8-10 nappal több, mint amit megszokhattunk, de azért átlagban most már a magyar filmek bőven milliárd fölötti költségvetésből készülnek, és most már egy-egy első film is 6-700 millióból forog. De amit mondtál, teljesen valid, egy rendező akármennyi pénzt el tud költeni, egyébként nyilván egy producer is. Nekünk itt igazából teljesen mindegy volt, hogy úgy mondjam, a költségvetés, mert nagyon szerettük volna ezt a filmet nagyon jó minőségben elkészíteni, és azt gondolom, hogy ebben segítségünkre volt az, hogy ez a történet ez sokak számára érdekes, ismert történet, és hogy sokan érezték az azonosulási lehetőségeket a filmben.
Plusz még ugye az is hozzájátszott, hogy a stáb, a fiatal lelkes stábunk, akik nagyon tehetséges emberekből állnak, ők azért óriási szívességeket is tettek, baráti szívességeket is, hogy ez a film elkészülhessen. Szóval ez is benne volt abban, hogy egyébként egy átlagos magyar, mai magyar filmnek a negyedéből készült a miénk, de ugyanúgy fel fogja venni a versenyt, azt hiszem, ezekkel a nagyobb költségvetésű filmekkel.
Hát igen, mert ráadásul egy olyan filmről van szó, ami gyakorlatilag mindenkihez kötődik egy kicsit, hiszen szerintem nagyjából mindenki tudja, hogy ki az az Erős Zsolt, mindenki ismeri a történetét, mindenki ismeri a hegymászó történeteket, tragédiákat, sikereket, tehát egy olyan kézzelfogható történet, amivel talán a néző tud azonosulni, és a magyar szál pedig megmozgathatja a közönséget ilyen szempontból. A forgatásról még meséltek egy kicsit, hogy hogyan teltek a forgatási napok. Hát mégsem egy autós üldözés stúdió környezetben, hanem egy szikláról kellett gyakorlatilag lógni, szóval ha jól sejtem, akkor ez azért megadott némi kihívást.
Igen, ahogy mondtad, az azonosulást, bízunk benne, hogy így a közönség számára azért nem lesz annyira nehéz, és ez nem csak a hegymászó szálnak, vagy a hegymászás szálnak tulajdonítanám, hanem annak, hogy ez egy erős női történet. És azt gondolom, hogy ez a film nagyon szépen szemlélteti azt, hogy egyébként mi nők, anyák, feleségek, dolgozónők, vagy akár a Hilda hegymászó feleségként milyen lélekjelenléttel és erővel áll neki a hétköznapokhoz, tehát az átlagos hétköznapjainkban milyen kihívásokkal találkozunk, és hogy ebben egy veszteség, vagy egy extra nehezítő tényező, az tulajdonképp milyen érzelmi hullámvasútra tud minket lökni, és ebből végül is hogyan találjuk meg a kiutat. Én azt gondolom, hogy ez ebben a filmben az univerzalitását az adja, hogy minden embernek van vesztesége, úgy, ahogy a Sándor említette, a gyerekeknek is, és minden ember keresi az utat arra, hogy hogyan tud ebből valamilyen formában felállni. A forgatási élményekről pedig Sándort hallhatjuk.
A témából fakadóan azért elég megterhelő volt ez a munkafolyamat, mind a forgatókönyvírása során már volt, hogy a halállal álmodtam, és az abszolút egy nagyon nehéz ébredés, amikor azt álmodtam, hogy valamelyik szerettem esetleg meghal, vagy hasonlók. Tehát, hogy megterhelő volt ezzel foglalkozni Pál Emőkének, nyilván a színésznőnek is, aki 30 napon keresztül, ameddig forgattuk a filmet, a legnagyobb, legszélsőségesebb érzelmi amplitudogon kellett keresztül mennie, de úgy éreztük, mivel missziónak éreztük, hogy a film talán majd segíthet a hasonló helyzetben lévő gyászolóknak, vagy bárkinek, aki elveszített valamit, és valamilyen hiánnyal küzdik, ezért úgy éreztük, hogy kötelességünk vállalni ennek a terhét, hogy ezeken a folyamatokon végig menjünk.
Bár nincsenek autós üldözéses és lövöldözős akció jelenetek, ettől függetlenül ez az alkotási folyamat és maga a forgatás azért is lehet nehéz, mert például érzelmileg nagyon kimunkált jeleneteket veszünk fel, amik nagyon sok rákészülést igényelnének, nem kronológiában forgatunk, sok esetben egy ilyen kisköltségvetésű film legnagyobb kihívása mindig az idő. Tehát az, hogy nincsen annyi időnk, mint amennyire szükség lenne ahhoz, hogy a rendező azt érezze, hogy annyiszor vette föl, és úgy vette föl, ahogy szerette volna. Sokszor a nap végére maradtak a legnehezebb érzelmileg megterhelő jelenetek, de egyébként rengeteg felemelő pillanata volt a forgatásnak, sőt, önmagában azt látni, hogy az alkotótársak, a stábtagok hogyan állnak benne a folyamatokban, hogyan segítik a Sándor munkáját, látni azt, hogy a színészek hogyan tudnak egyik pillanatról a másikra átszellemülni, és hogy mégis ez az egész hogyan épül föl gyönyörűen és várakozásokon felül, az viszont nagyon felemelő volt. Tehát én mindig örömmel mentem ki a forgatásra, láttam, hogy a Sándornak ez milyen szinten inspiráló közeg, és mennyire lelkes attól, hogy tulajdonképp nem csak rajta múlik minden, hanem az összes kreatív alkotótárs beleteszi a legjobbját, és abból összeáll aznap egy szép kis csokor.
És szerencsére az eddigi visszajelzések, legalábbis akiknek eddig mutattuk, azok mind nagyon pozitívak voltak. Nem árt egy csomagzsepit bekészíteni, mint egy ilyen katartikus sírás azért az emberből felfeltör majd a film során, és ez hála akár a zeneszerző munkájának, Balázs Ádámnak, de a színészek csodálatos játékának is. Úgyhogy abban bízunk, hogy a nézők is hasonlóan szeretni fogják.
Mikor kezdődött el a filmnek az alkotási folyamata, mikor készült el a forgatókönyv, mikor zajlottak a forgatási napok?
Azt hiszem 2019 áprilisában kezdődött el a folyamat azzal, hogy elolvastam a Hópárdus felesége című Révész Szilvia interjúkötetet, ezután két nappal véletlenül összefutottam Hildával egy élelmiszerboltban, és úgy éreztem, ez valamilyen égjel lehet, úgyhogy oda mentem, bemutatkoztam, és mondtam, hogy filmet szeretnék készíteni a életének ezen szakaszából. Nagyon nyitottan állt hozzá. Először elkezdtünk beszélgetni, mint egy ilyen interjúszerűen elmesélte azt az időszakot, ami 2013 májusával kezdődött. És ezután én elvonultam egy kicsit, írtam egy treatmentet, persze megnéztem az összes fellehető videós vagy irodalmi alapanyagot, ami segíthet a témában, mind Zsolttal kapcsolatban, mind a gyásszal kapcsolatban, mind a hegymászással kapcsolatban, és aztán elkészült a forgatókönyv, és aztán egy éves, kb. Egy éves felkészülés, újabb forgatókönyv fejlesztések, és aztán az előkészítés, a forgatási előkészítés után castingok, helyszínkeresés. Végül is tavaly forgott le a filmünk, és idén nemrég fejeztük be teljesen vágással és utómunkákkal. Úgyhogy tulajdonképpen 3,5 évet ölel föl a kezdetektől mostanáig.
Jól sejtem, hogy akkor a forgatási napok belecsúsztak a koronavírus járvány időszakába?
Abszolút, abszolút, és ez produkciós gyártási szempontokból viszonylag nagy kihívások elé állította a stábot, de azt hiszem mindent nagyon jól vettünk, minden akadályt.
Igen, pont emiatt, hogy az összes forgatási napunk érintve volt a pandémia által. Egyrészt ugye a Nemzeti Filmintézetnek erre volt kiegészítő támogatása, ugyanis ez jelentős költségeket rótta a produkciók nyakába, egyrészt a rendszeres tesztelés kapcsán, a maszkviselés kapcsán, illetve a különböző biztonsági és higiénia előkészületek miatt. Ez nyilván a mi rendelkezésünkre is állt, ugyanakkor tényleg nagyban függött attól is, hogy ezt gördülékenyen tudtuk venni, ezeket az akadályokat, hogy a stáb önmagában nagyon jól kezelte. A helyzetet próbáltunk arra odafigyelni, hogy a nagyon szűk, nagyon kicsi forgatási helyszíneken, akinek nem szükséges, az ne tartózkodjon bent. Illetve egyébként tök őszintén szólva próbáltunk erről nem tudomást venni, annak ellenére, hogy velünk párhuzamosan forgó produkciók sajnos könyveltek el veszteségeket, tehát voltak stábtagok, akiket elveszítettek a produkció során, úgyhogy kénytelenek voltunk erre mi is nagyon erőteljesen odafigyelni. Mégsem érzem azt, hogy uralta volna a forgatásnak a hangulatát bármilyen szempontból a COVID-járvány.
Ami például mondjuk egy nehezítést okozott, de még ezt is utólag egy ilyen hálás történésnek fogom fel, hogy nehezebb volt külföldre, illetve kórházakba bejussunk, és ezért két etapba kellett forgassuk a filmet, de legalább ez alatt a két etap között össze tudtuk vágni a vágóval, Márton Dániellel a filmnek addig felvett jeleneteit, és ez nagyon sokat segített abban, hogy a későbbi forgatásokat eszerint picit alakítva a forgatókönyven, de a legmagasabb szinten valósíthassuk meg.
Mikortól lesz látható a film a mozikban, mikorra tervezik a jegyváltást a kedves hallgatók?
Szeptember 22-től már országszerte látható lesz a film, rengeteg, tehát közel 50 moziban, műsorrendi vetítésekre tűzve, és az első héten, tehát szeptember 22 és 29-ek között pedig számos budapesti Cinema City moziban különböző szakmai kerekasztalbeszélgetésekkel egészítjük ki a műsorrendi vetítést. Olyan szakmailag ismert és ismert véleményvezérekkel fogunk beszélgetni az élet magasságairól és mélységeiről, mint Orvos Tóth Noémi, Tapasztó Orsi, Ott Anna, Oltai Kata, Nyári Krisztián, és hát Sterczer Hildával és Csoma Sándorral is találkozhatnak majd a nézők.
Kedves hallgatóink, ennyi volt mára a Nagy Totál, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, velem legközelebb szombaton a műsor ismétlésekor találkozhatnak majd, illetve hogyha a jövő héten lesz kedd, akkor Nagy Totál is lesz, tartsanak velünk akkor is. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, és hallgassák továbbra is a Trend FM-et.
Ez volt a Nagy Totál. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.